Egy csepp igazság. Első rész. A mozgó fekete pontok a derült köcsékokkal tarkított ég előterében magukra vonták a vaják figyelmét. Sokan voltak. A madarak keringtek, lassú, nyugodt köröket írtak le, aztán hirtelen lecsaptak, vagy szárnyukkal verdesve újra felszálltak az égbe. A vaják hosszú ideig figyelte a madarakat, a távolságot méregette, és azt, mennyi idő alatt tenné meg, beleszámítva a vidék domborzatát, az erdő sűrűségét, és annak a szurdoknak a mélységét és irányát, amely sejtése szerint útjába eshet. Végül félredobta köpenyét, és két lyukkal szorosabbra húzta a mellét keresztező szíjat. Jobb válla fölött látszott a hátán átdobott kard gombja és markolata. Kis kerülőt teszünk, eszeg, szólalt meg a férfi. Letérünk az országútról. Attól tartok, azok az ocsmány madarak nem keringenek ott hiába. A kanca persze nem felelt, de elindult engedelmeskedve a megszokott hangnak. Ki tudja, talán egy elhullott jávorszarvas, mondta Geralt. De talán nem jávorszarvas. Ki tudja. A szakadék valóban ott húzódott, ahol várta. A vaják egyszerre megpillantotta alant a hasadékot szorosan kitöltő fák koronáit. A szoros oldalfalai azonban elég lankásak voltak. A feneke száraz, nem várta se kökényes, se korhadó fatörzsek. Hamar átküzdötte magát rajta. A túloldalon nyírfaligetet talált, mögötte pedig nagy tisztást, hangás rétet és széltörte erdőrészt, amely az ég felé nyújtogatta összegabajodott ág és gyökérkarjait. A madarak, akiket felriasztott a lovas érkezése, vadul, élesen és rekedve károkba magasabbra röppentek. Geralt azonnal megpillantotta az első tetemet. A báránybunda fehérje és a szoknya fakó kékje élesen elütött a megsárgult sáscsomóktól. A másik holttestet nem látta, de tudta, hol hever. A tetem helyét elárulta a három farkas elhelyezkedése, akik farukon ülve nyugodtan figyelték a lovast. A vaják kancája prüszkölt. A farkasok, mint egy parancsszóra, szinte hangtalanul, kényelmesen elügettek az erdő felé, időnként vissza-vissza fordítva háromszögletű fejüket a betolakodó felé. Geralt leugrott a lóról. A fehér bundás és kék szoknyás nőnek feltépték az arcát és a torkát. Hiányzott a bal combja nagy része. A vaják anélkül ment el mellette, hogy lehajolt volna hozzá. A férfi arccal a földön feküdt. Geralt nem fordította meg a holttestet. Tudta, hogy a farkasok és a madarak itt sem tétlenkedtek. Nem is volt szükség a tetem gondosabb vizsgálatára. A gyapjúkabát vállát és hátát jókora rászáradt, fekete vérfolt borította. Nyilvánvaló volt, hogy a férfi a tarkóját ért ütéstől halt meg. A farkasok pedig csak később csonkították meg a testet. A férfi vastag övén rövid, fatokos tört hordott, meg egy bőrerszényt. A vaják feltépte, majd sorra a fűbe hajított egy tűzszerszámot, egy darab krétát, némi pecsétviaszt, egy marék ezüstpénzt, egy csontnyelű összecsukható borotvakést, egy nyúlfület, három karikára főzött kulcsot és egy fallikus szimbólummal díszített amulettet. A két vászonra ért levelet eláztatta az eső és a harmat, a rúnák szétfolytak, elmaszatolódtak. A harmadik pergamenre írtat is kikezdte a nedvesség, de olvasható maradt. Hitellevél volt, melyet az egyik törpbank állított ki Murivelben egy Rulle Asper vagy Aspen nevű kereskedő részére. A hitel összege nem volt jelentős. Geralt előrehajolt és felemelte a férfi jobb kezét. Ahogy sejtette, a felpuffadt és megkékült ujjakba süppedő részgyűrű a fegyverkovácsok céhjelét viselte. Egy stilizált rostélyos sisakot, két keresztezett karddal, alattuk vésett A rúnával. A vaják visszatért a nő holttestéhez. Amikor megfordította a tetemet, valami megszúrta az ujját. Egy szár rózsa volt a szoknyába tűzve. A virág elhervadt, de a színét megőrizte. A szirmok sötétkékek, szinte éjkékek voltak. Geralt életében először látott ilyen rózsát. Teljesen átfordította a testet és megremegett. A nő fedetlen, szétroncsolt nyakán világosan látszottak a fognyomok. Nem farkasé. A vaják óvatosan visszahátrált a lovához. Szemeivel az erdő szélét fürkészve felkapaszkodott a nyeregbe. kétszer megkerülte a tisztást, lehajolt, figyelmesen vizslatta a földet, körbe tekintgetett. Igen, keszeg, mondta halkan a lovat nyugtatva. A helyzet világos, bár nem teljesen. A fegyverkovács és a nő lóval érkeztek az erdő felől. Minden kétséget kizáróan Murivelből tartottak hazafelé, mert senki sem hord túl sokáig magával beváltatlan hitellevelet. Hogy miért erre jöttek, és nem az országúton, nem tudom. De a hangáson keresztül érkeztek egymás mellett haladva. És akkor, nem tudom miért, mindketten leszálltak vagy leestek a lóról. A fegyverkovács azonnal meghalt. A nő futott, aztán elesett és szintén meghalt. Majd az a valami, ami nem hagyott nyomokat, fogait a nyakába mélyezve tovább vonszolta a földön. 2 vagy 3 napja történhetett. A lovak szétfutottak, ne keressük őket. A kanca persze nem felelt, csak nyugtalanul prüszkölt, válaszol az ismerős hangszínre. Az a valami, ami mindkettejüket megölte. Folytatta Gerált az erdő széle felé nézve. Nem vérfarkas volt, és nem lesi, sem az egyik, sem a másik nem hagyott volna ennyit a dögevőknek. Ha lenne a közelben mocsár, azt mondanám kikimóra vagy vipra. De itt nincs mocsár. A vaják lehajolt és kissé felhajtotta a ló oldalát takaró pokrócot, felfedve a málhához szíjazott másik, csillogó, díszes keresztvassal és faragott fekete markolattal ékes kardot. Igen, keszeg. Kerülő úton megyünk. Ki kell deríteni, miért nem az országúton, hanem a fenyvesen átjött a fegyverkovács és a nő. Ha közönösen elmennénk az ilyen eset mellett, még a tezabodra valót sem keresnénk meg, igaz, keszeg? A kanca engedelmesen előre indult a letarolt erdőn keresztül, óvatosan átlépve a gyökerestől kitépet fákat, még ha nem is vérfarkas. Nem kockáztatunk. Folytatta a vaják, ahogy előhúzott a nyeregtáskából egy száraz sisakvirágcsokrot, és a zablára függesztette. A kanca prüszkölt. Gerált kissé kifűzte zekéjét a nyakánál, majd elővette vicsorgó farkasfoggal ékes medálját. A vékony ezüstláncon függő medalion a ló lépteinek ritmusára táncolt, és higanyként ragyogott a napsugarak fényében.